szombat este Jóska rádiózik. Kvízkérdés. Mi a közös a Hortobágy menti agykutatóban és a nagyrapolti biokémikusban, ami viszont nem mondható el a szolnoki jogtudósról? Válaszokat a tanfelügyelő@estiskola.hu e-mail címre kérem október 24-én 12 óráig. A szerencsés kezdet, avagy hogyan lettem író. A regényírók olyan emberek, akik történeteket találnak ki. De hogyan lép valaki erre a pályára? Hogyan lesz valakiből főállású, hivatásos regényíró? Charles Dickensnek könnyen ment. 24 éves korában egyszerűen leült és megírta a Pickwick klubot, ami azonnal bestseller lett. Dickens azonban zseni volt, és a zsenik mások, mint mi. Többiek. A 19. században, az előzőben nem mindig volt így, szinte minden egyes, később sikeressé váló író eredetileg mással foglalkozott. Talán tanár volt, esetleg orvos, újságíró vagy ügyvéd. Az Alice csodaországban egy matematikus, a széllengeti a fűzfákat pedig egy köztisztviselő műve. Ennél fogva az írás területén tett első kísérletnek, kísérletek mindig munkaidőn kívül, általában éjszaka történtek. Ennek magától értetődő okai vannak. A felnőtteknek meg kell élniük valamiből. Ahhoz, hogy megéljenek, munkát kell találniuk, lehetőleg olyat, ami eleget fizet. Akármennyire is szeretne azonban valaki regényíró lenni, semmi értelme sem lenne bemenni egy kiadóhoz és azt mondani, szeretnék egy regényírói állást. Aki esetleg mégis megteszi, annak megmondják, hogy húzzon el, és előbb írja meg a könyvet. Sőt, állás még akkor sem ad a kiadó, ha a könyv már elkészült és tetszett is neki. Nem. Ad mondjuk 500 font előleget, amit később vissza is vesz, amikor levonja a jogdíjból. A jogdíj az a pénz, amit a szerző kap a kiadótól könyvének minden egyes eladott példánya után. Az átlagos jogdíj a bolti könyv árának 10%-a. Tehát egy 4 fontos könyv után az író 40 pennit kap. Egy 50 pennis paperbackért pedig 5 pennit. A bizakodó regényíróval igen gyakran előfordul, hogy 2 évnyi szabad idejét áldozza egy könyv megírására, amit aztán egyetlen kiadó sem fog kiadni. Ezért a könyvért a szerző semmit nem kap, legfeljebb egy jó adag csalódást. Ha van olyan szerencsés, hogy a könyvét elfogadja egy kiadó, akkor az első regényéből jó eséllyel összesen mintegy 3000 példány fog elkelni. Azaz keres körülbelül 1000 fontot. A legtöbb regény megírásához legalább 1 év kell. Márpedig évi 1000 fontból manapság nemigen lehet megélni. Láthatjuk tehát, miért kell a bimbózó regényíróknak mindig más szakmával kezdeniük. Ha nem teszik, akkor szinte biztosan éhezni fognak. Felsorolok néhány jellemvonást, amikkel nem árt rendelkezni, vagy amikre nem árt törekedni, ha valaki regényíró szeretne lenni. 1. Legyen élénk fantáziánk. 2. Tudjunk jól írni. Ez alatt azt értem, hogy képesnek kell lennünk életre kelteni a jeleneteket az olvasó agyában. Nem mindenki rendelkezik ezzel a képességgel. Születni kell vele. Azaz vagy megvan valakinek, vagy nincs. 3. Legyünk kitartóak. Más szóval ki kell tudnunk tartani amellett, amit csinálunk, és soha nem szabad feladni. Óráról órára, napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. 4. Törekedjünk a tökéletességre. Ez azt jelenti, hogy soha nem lehetünk elégedettek azzal, amit írtunk, míg csak újra és újra át nem írtuk a lehető legjobbat kihozva magunkból. 5. Legyen szilárd önfegyelmünk. Egyedül dolgozunk. Senki nem alkalmaz minket. Senki sincs mellettünk, hogy kirúgjon, ha nem megyünk bedolgozni, vagy hogy ráncba szedjen, ha kezdünk ellustulni. 6. Sokat segít, ha jó a humorérzékünk. Ez nem létfontosságú, ha felnőtteknek írunk, a gyerekek esetében viszont elengedhetetlen. 7. Rendelkeznünk kell bizonyos mértékű alázattal. Az az író, aki csodálatosnak tartja a művét, a vesztélybe rohan. Hadd meséljem el, hogyan surrantam be én a hátsó ajtón az írás világába. 1924-ben, 8 éves koromban elküldtek egy nevelőintézetbe, egy Weston-super-Mare nevű városba, Anglia délnyugati partvidékére. A rettegés és vasfegyelem évei következtek. Tilos beszélgetni a hálóteremben, tilos futkározni a folyosón, tiltott bármiféle rendetlenség, tilos ez, tilos az, tilos minden. Csak szabályok, és az újabb szabályok vannak, amiket be kell tartani. Még mindig megvannak az akkori, több mint 50 éves iskolai értesítőim, és egyszer alaposan végignéztem mindet, a jövendőbeli regényíró ígéretének halvány nyoma után kutatva. Nyilván a fogalmazástan tárgyat kellett keresnem. Az általános iskolai jellemzéseim ebből a tárgyból azonban egy kivételével mind laposak és semmit mondóak. Az az egy, amelyen megakadt a szemem, 1928 első fél évéből való. 12 éves voltam, és Mr. Victor Corrado tanította az angolt. Élénken emlékszem rá. Magas, jóképű sportember, fekete hullámos hajjal és római orral. Később megszökött Miss Davis-szel a gondnoknővel, és soha nem láttuk viszont egyiküket sem. Minden esetre úgy alakult, hogy Mr. Corrado a fogalmazáson kívül ökölvívásra is tanított minket, és ebben a bizonyos értékelésben a következőket írta az angol címszó alatt. Lásd az ökölvívásról készült jellemzést. Pontosan ugyanazok a megjegyzések érvényesek. Megnéztem hát az ökölvívást. Túl lassú és esetlen. Az ütései rosszul időzítettek, könnyen kiszámíthatóak. Azonban hetente egyszer, minden szombat reggel, minden gyönyörű és áldott szombat reggel eltűnt az iskolából az összes vérfagyasztó rémület, és két dicsőséges órán át valami olyasmit éltem át, ami nagyon közel állt az extázishoz. Szombat reggelente pontosan 10:30-kor Mr. Popple pokoli csengője előadta Csinglingling Csingcsingjét. Erre a jelre az alábbi események következtek. Először is. Minden 9 évesnél fiatalabb fiú, körülbelül 70-en, azonnal kiment a főépület mögötti nagy aszfalt pályára. A pályán, a szétvetett lábakkal, karjait óriási keble előtt összefonva várakozott Miss Davis a gondnoknő. Ha esett, a fiúknak esőkabátban kellett megjelenniük. Az iskolai sapkát, szürke sapka, elől egy piros szalaggal, természetesen mindig viselni kellett. Azonban sem isteni csoda, sem tornádó, sem hurikán, sem vulkánkitörés nem akadályozhatta meg azokat a szörnyű két órás szombat délelőtti sétákat, amiket a 7, 8 és 9 éves fiúknak minden szombaton meg kellett tenniük a város húzatos sétányain. Kettős oszlopban meneteltek, Miss Davis pedig tweed szoknyában, gyapjú harisnyában és egy viseltes, bizonnyal patkányrágtakalapban kísérte őket. A másik dolog, amit Mr. Popple szombat reggeli csengő szavára történt, az volt, hogy a 10 éves és annál idősebb fiúk, körülbelül 100-an, azonnal bevonultak az aulába és leültek. Ekkor egy fiatal mester, bizonyos S.K. Jobb, bedugta a fejét az ajtón, és olyan harsányan kiáltott ránk, hogy a szájából kifröccsenő nyálcseppek a terem másik végében levő ablakokig repültek.
Jól van! Kiáltotta. Nem beszél! Nem mozog!
Tekintet előre! Kezek az asztalra!
Aztán eltűnt. Mozdulatlanul ültünk és vártunk. Azt a csodálatos két órát vártuk, amiről tudtuk, hogy hamarosan elérkezik. Hallottuk, hogy odakint a felhajtón beindítják az autókat. Mind ős-régi volt. Mindet kézzel kellett kurblizni. Ne feledjük, 1927-28-at írunk. Ez volt a szombat reggeli szertartás. Összesen 5 autó állt odakint. Ezekbe gyömöszölődött be a 14 mester alkotta teljes tanári kar, köztük nem csak magával az igazgatóval, hanem az elliluló arcú Mr. Popellel is. Aztán kék füstfelhőt eregetve elindult az úton, hogy csak a, ha jól emlékszem, szakállas gróf nevű kocsma előtt álljanak meg. Ebédig ott maradtak, egyik pintet a másik után hajtva fel az erős barna sörből, 2,5 órával később, 1 órakor láthattuk őket visszatérni, amint óvatosan, mindenben megkapaszkodva bevonultak az ebédlőbe. Ennyit a mesterekről. De mi lett velünk 10-11 és 12 éves fiúk tömegével, akiket ott hagytak egyetlen felnőtt nélkül az iskola aulájában? Természetesen tudtuk, mi következik ezután. A mesterek távozását követő percben meghallottuk a bejárati ajtó nyílását, a közeledő lépteket, majd lobogó bőruhájában, csörgő karperecekkel, zilált hajjal egy nő rontott be a terembe. Hello mindenkinek, fel a fejjel, nem temetésen vagyunk, üdvözölt minket Mrs. O'Connor. Az áldott, gyönyörű Mrs. O'Connor a különc ruháival és rebdeső ősz hajával. Úgy 50 éves lehetett. Lóarca volt és nagy sárga fogai, de a mi szemünkben csodálatosnak tűnt. Nem tartozott a tanári karhoz. Valahonnan a városból fogadhatták fel, hogy minden szombat délelőtt eljöjjön, és egyfajta gyerekfelügyelőként vigyázzon ránk, 2,5 órán keresztül, míg a mesterek leitták magukat a kocsmában. Mrs. O'Connor azonban nem gyerekfelügyelő volt, hanem nagyszerű, tehetséges tanár, az angol irodalom kutatója és szerelmese. 3 éven át töltötte velünk a szombat délelőttjeit, 10 éves korunktól az iskola elvégzéséig, és ez idő alatt az angol irodalom teljes történetét átvettük, időszámítás szerint 597-től kezdve a 19. század közepéig. Az újak mindig kaptak egy vékony, kék könyvecskét, amit egyszerűen csak időrendi táblázatnak hívtunk, és mely mindössze 6 lapból állt. A 6 oldalt az angol irodalom nagy és kevésbé nagy mérföldköveinek igen hosszú listája töltötte meg a dátumokkal együtt. Mrs. O'Connor pontosan 100-at válogatott össze, mi pedig megjelöltük ezeket a könyveinkben, és kívülről meg is tanultuk őket. Néhányra még ma is emlékszem. 597. Szent Ágoston partra száll Tanetben és elhozza a kereszténységet Britanniába. 731. Bíd egyház története. 1215. A Magna Carta aláírása. 1399. Langland, Visions of Piers Plowman. 1476. Caxton megalapítja az első nyomdát Westminsterben. 1478. Chaucer, Canterbury mesék. 1485. Mallory, Morte d'Arthur. 1590. Spencer, tündérkirálynő. 1623. Shakespeare első fóliója. 1667. Milton, elveszett paradicsom. 1668. Dryden, esszék. 1711. Edison, Spectator. 1719. Defoe, Robinson Crusoe. 1726. Swift, Gulliver utazásai. 1733. Pope, Essé az emberről. 1833. Carlyle, Sartor Resartus. 1859. Darwin, a fajok eredete. Mrs. O'Connor egyesével haladt végig ezeken a műveken, minden szombat délelőtt 2,5 órát beszélve róluk. Így a 3. év végére, iskolaévenként mintegy 36 szombattal számolva, sikerült mint a 100 témát érintenie. És milyen csodálatos, izgalmas szórakozást nyújtott. Rendelkezett a nagy tanítók azon képességével, hogy mindent élővé tudott tenni, amiről csak beszélt. 2,5 óra alatt megszerettük Langlandot és az ő Piers Plowmanjét. A következő szombat Chaucerről szólt, és őt is imádtuk. Még a nehezebben emészthető írók is, mint Milton, Dryden és Pope is izgalmassá váltak, amikor Mrs. O'Connor elmesélte az életüket, és felolvasott néhány részletet a műveikből. Mindezeknek az lett az eredménye, legalábbis számomra, hogy 13 éves koromra tudatosult bennem, milyen hatalmas irodalmi örökség halmozódott fel Angliában az évszázadok során. Emellett a jó írások mohó, kielégíthetetlen olvasója lettem. Drága Mrs. O'Connor, lehet, hogy már azért megérte végig szenvedni ezeket a borzalmas iskolákat, hogy átélhessem az ő szombat délelőttjeinek örömét. 13 éves koromban elvégeztem az általános iskolát, és szüleim az egyik híres, szintén bentlakásos brit magániskolába küldtek. Egy rendkívül drága, zárt körű magániskolába. Repton volt a neve. Derbyshire-ben helyezkedett el, és akkoriban egy bizonyos Jeffrey Fisher vezette, aki később Chester püspöke, majd London püspöke, végül pedig Canterbury érseke lett. Emeleg utolsó hivatalában ő koronázta meg második Erzsébet királynőt a Westminster apátságban. Ennek az iskolának az egyenruhájában úgy néztünk ki, mint egy temetési szertartás segédei. Fekete zsakett kabát, hátulja térden alul ért. A nadrág fekete szövetén vékony szürke csíkok voltak. A cipőnk is fekete volt. Minden reggel egy fekete, 12 gombos mellénybe kellett belebújnunk, és fekete nyakkendőt kellett kötnünk. Ehhez jött még a keményített fehér gallér és a fehér ing. Mindennek a tetejében a legvégső groteszk darab egy szalma kalap volt, amit a szabadban mindig viselnünk kellett, kivéve ha sportoltunk. És mivel a kalap elázott az esőben, esernyőt is kellett magunknál tartanunk. Elképzelhetik, hogyan érezhettem magam ebben a csodálatos öltözékben, amikor 13 éves koromban, az első negyed év elején anyám kivitt a vonathoz Londonban. Kaptam egy búcsúcsókot, és már mehettem is. Azok a negyedévi értékelések, amiket ebben az iskolában kaptam, nem teljesen érdektelenek. Álljon itt néhány szó szerint kimásolva az eredeti dokumentumokból. 1930. nyár. 14 éves. Fogalmazás. Soha nem találkoztam még ilyen fiúval, aki ennyire makacsul pontosan annak az ellenkezőjét írná le, mint amit mondani akar. Úgy tűnik képtelen a gondolatait papírra vetni. 1931. Tavasz. 15 éves. Fogalmazás. Zavaros gondolatok. A szókincs elhanyagolható, a mondatok szerkezete rossz. Egy tevére emlékeztet. 1932. Nyár. 16 éves. Fogalmazás. Ez a fiú az osztály lusta, analfabéta tagja. 1932. Ősz. 17 éves. Fogalmazás. Következetesen lusta. Korlátolt gondolkodás. Ez alá pedig a következőt írt a Canterbury leendő érseke piros tintával. Pótolnia kell a lapon felsorolt hiányosságokat. Nem csoda, hogy akkoriban eszembe se jutott, hogy író legyek. Amikor 1934-ben 18 évesen elvégeztem az iskolát, visszautasítottam anyám ajánlatát, apám még 3 éves koromban meghalt, hogy menjek egyetemre. Nem sok értelmét láttam, hogy valaki 3-4 évet eltöltsön Oxfordban vagy Cambridgeben, ha csak nem akart orvos, ügyvéd, tudós, mérnök vagy egyéb szakember lenni. Ezt a véleményemet még ma is fenntartom. Nem, én szenvedélyesen vágytam rá, hogy külföldre menjek, hogy utazzak, hogy világot lássak. Akkoriban szinte még egyáltalán nem léteztek kereskedelmi repülőgépek, így egy afrikai vagy távol-keleti út hetekig is eltartott. Így hát a Shell olajtársaság keleti divíziójának nevezett részlegében kaptam munkát, ahol megígérték, hogy 2-3 évnyi angliai képzés után külföldre fognak küldeni. De hová? Kérdeztem. Ki tudja, felelt a fickó. Attól függ, hol lesz éppen üresedés, amikor felkerül a lista tetejére. Talán Egyiptomba, talán Kínába vagy Indiába, vagy szinte a világon bárhová. Jól hangzott? Jó is volt? Amikor 3 évvel később rám került a sor, Kelet-Afrikába küldtek. Megrendeltem a trópusi öltönyöket, anyám pedig segített összecsomagolni. 3 évet kellett eltöltenem Afrikában, azután 6 hónapra hazajöhettem szabadságra. 21. évemet tapostam, és távoli helyek felé indultam. Remekül éreztem magam. A londoni kikötőben felszálltam a hajóra, és búcsút intettem Angliának. Az út 2,5 hétig tartott. Átvágtunk a biszkajai öblön, kikötöttünk Gibraltáron. Máltát, Nápolyt, Port Saidot érintve végig haladtunk a földközi tengeren. Átmentünk a Suezi csatornán, majd le a Vörös tengeren, megállva előbb Port Sudánban, majd Ádenben. Életemben először láttam a nagy homoksivatagokat, a teveháton lovagoló arab katonákat, a datoja pálmákat, a repülőhalakat, és még ezernyi csodálatos dolgot. Végül megérkeztünk Kenyába, Mombasszába. Mombasszában feljött a fedélzetre a Shell egyik embere, és közölte, hogy át kell szállnom egy kis parti bárkára, hogy azon folytassam utam Dar es Salaamba. Tanganyika, a mai Tanzánia fővárosába. Így hát Dar es Salaamba mentem, Zanzibár érintésével. A következő 2 év során Tanzániában dolgoztam a Shellnek. Dar es Salaamban volt a főhadi szállásom. Csodálatos életet éltem. Rettentő hőség volt, de kit érdekelt? Keki rövidnadrágot, kigombolt inget és trópusi kalapot hordtam. Megtanultam szuahéliül. A gyémántbányákat, a kenderültetvényeket, az aranybányákat és a többit felkeresve beutaztam az egész országot. Mindenfelé zsiráfok, elefántok, zebrák, oroszlánok és antilopok nyüzsögtek, és persze kígyók is, köztük a fekete mamba, mely az egyetlen olyan kígyó a világon, ami üldözőbe veszi az embert, ha meglátja. Ha pedig utoléri, meg is marja, és akkor kezdhet imádkozni az illető. Megtanultam, hogyan rázzam ki a csizmámat, mielőtt felvenném, ha esetleg skorpió rejtőzne benne, és mint mindenki, én is elkaptam a maláriát. 3 napig feküdtem 40 fokos lázzal. 1939. szeptemberére nyilvánvalóvá vált, hogy háború lesz a hitleri Németországgal. Tanganyika, amit alig 20 éve még Német-Kelet-Afrikának hívtak, tele volt németekkel. Mindenhol ott láttuk őket. Az egész országban voltak boltjaik, bányáik és ültetvényeik. A háború kirobbantásának pillanatában össze kellett gyűjteni őket. Tanganyikában azonban nem állomásozott semmilyen hadseregnek nevezhető alakulat, csak néhány benszülött katona, az askarik, és egy maroknyi tiszt. Ezért az összes civil egyszerre tartalékos tiszti rangot kapott. Nekem a kezembe nyomtak egy karszalagot, és alám rendeltek 20 askarit. Kis csapatomnak megparancsolták, hogy zárjuk be a Tanganyikáról délre a semleges Portugál-Kelet-Afrikába vezető utat. Fontos feladat volt, hiszen a legtöbb német ezen az úton akart elmenekülni a háború kitörésekor. Fogtam hát a karabélyokkal és egy géppuskával felfegyverzett boldog csapatomat, és a várostól úgy 10 mérföldnyire, a dzsungel sűrűjében felállítottunk egy úttorlaszt. A főhadiszállással tábori telefon kötött össze minket, hogy azonnal értesíteni tudjanak a háború kitöréséről. Letelepettünk és vártunk. 3 teljes napig. Minden éjjel hallottuk a dzsungelből a benszülöttek dobjainak hátborzongató hipnotikus dübörgését. Egy alkalommal sötétedés után betévedtem a sűrűbe, és 50 a tűz körül kuporgó benszülöttbe botlottam. Az egyikük a dobot verte, néhányan a tűz körül táncoltak, a többiek egy kókuszhéjból ittak valamit. Kedves fickók voltak, meginvitáltak maguk közé. Beszéltem a nyelvüket. Kaptam a kókuszhényit abból a sűrű, szürke, méregerős, erjesztett kukoricából készült lögyből. Ha jól emlékszem, pombának hívták. Megittam. Borzalmas volt. Másnap délután megcsörrent a tábori telefon. 6-ban állunk Németországgal, közölte egy hang. Néhány perc múlva már meg is pillantottam a távolban a Portugál-Kelet-Afrika felé igyekvő hosszú kocsisor által felvert porfelhőt. Hoho, gondoltam, csatának nézünk elébe. Összekiáltottam 20 askarimat, hogy felkészüljünk. A németek, akik végül is civil városiak voltak, azonnal megadták magukat a géppuska és a karabélyok láttán. 1 óra alatt több mint 200-an estek fogságba. Nagyon sajnáltam őket, sokukat személyesen is ismertem. Például Willy Hinket, az órást, vagy Hermann Schneidert, a szódavízgyár tulajdonosát. Azonban háború volt. és az esti hűvös beálltával visszakísértük őket Dar es Salaamba, ahol is egy szöges dróttal körülkerített nagy táborban helyezték el őket. Másnap beültem öreg autómba, és elindultam észak a kenyai Nairobi felé, hogy belépjek az RAF-hez, a királyi légierőhöz. Nehéz utam volt, 4 napon ment rá. Döcögős erdei utak, széles folyók, amikor a kocsit tutajra tettem, és a révészek segítségével kellett átvontatnom a túlpartra, hosszú zöld kígyók feküdtek keresztben az úton. Notabene, soha ne hajtsunk rá kígyóra, mert a kerekek feldobják a levegőbe, és végül a kocsiban köthet ki. Ez többször is megtörtént. Éjszakánként a kocsiban aludtam. Elhaladtam a csodálatos, hósapkás Kilimandzsáró alatt. Áthajtottam a maszályok földjén, ahol a férfiak tehénvért isznak, és mindegyikük legalább 2 méter magasnak tűnt. A Serengeti síkságon majdnem nekimentem egy zsiráfnak, de végül épségben megérkeztem Nairobiba, és jelentkeztem a repülőtéren felállított RAF főhadiszálláson. Fél éven át a Tiger Moth, azaz a tigris lepke nevű kisgépeken tanultunk repülni. Szép napok voltak. Egész Kenyát bejártuk a lepkékkel. Láttuk a nakurutó rózsaszín flamingóit, láttuk a nagy elefántcsordákat. Mindet láttunk, amit csak látni lehetett abban a csodálatos országban. És felszállás előtt nem egyszer le kellett zavarni a zebrákat a kifutóról. Összesen 20-an kaptunk pilóta kiképzés Nairobiban. Nairobiból Irakba helyeztek át minket egy Bagdad közelében lévő kopár légitámaszpontra, hogy ott fejezzük be a kiképzést. Habanijik volt a hely, és délutánonként úgy felforrósodott a levegő 55 fok Celsiusra árnyékban, hogy nem mehettünk ki a kunyhóinkból. Csak feküdtünk a pritcseinken, és izzadtunk. A kevésbé szerencsések hőgutát kaptak, és kórházba kerültek, ahol több napra jéggel beborították őket. Ezt vagy túlélték, vagy nem. 50-50% esélyük volt mindkettőre. Itt megtanultunk erősebb, géppuskával felszerelt gépeken repülni, és célzsákokon, más repülőgépek által vontatott célpontokon, illetve felszíni célpontokon gyakoroltuk a lövészetet. Végül befejeződött a kiképzésünk, és Egyiptomba helyeztek minket, ahol a líbiai sivatag nyugati részén kellett harcolnunk az olaszok ellen. Én a 80. repülőszázadhoz kerültem. A vadászszázadnak eleinte csak Gloucester Gladiator nevű özönvíz előtti együléses kétfedeles gépei voltak. A gép 2 gépágyúja a motor 2 oldalán kapott helyet, és akár hiszik, akár nem, a lövedékek a légcsavaron keresztül távoztak. A fegyvereket valahogy szinkronizálták a propellerrel, és így a golyók elméletileg a lapátok között repültek ki. De, amint azt sejteni lehet, a bonyolult mechanizmus gyakran elromlott, és a szerencsétlen pilóta saját légcsavarját lőtte szét harc közben. Engem is lelőttek egy gladiátorral. A líbiai sivatagban az ellenséges vonalak között zuhantam le, a gép kigyulladt, nekem azonban sikerült kimásznom belőle, és végül a sötétség leple alatt értem kúszó katonáink juttattak vissza biztonságba. 6 hónapra egy alexandriai kórházba kerültem törött koponyával és számos égési sérüléssel. Amikor 1941. áprilisában kiengedtek, a századom már Görögországban harcolt az északról támadó németek ellen. Kaptam egy hurricane-t, és azt mondták, repüljek át vele Egyiptomból Görögországba a századomhoz. Na már most a hurricane egy cseppet sem hasonlított a jó öreg gladiátorokhoz. A 2 szárnyában 4-4 Browning gépágyú kapott helyet, amelyek egyszerre nyitottak tüzet, amikor az ember lenyomta azt a kis gombot a botkormányon. Remek gép volt, de csak 2 órára elég üzemanyag fért bele. A Görögországba vezető út 5 óráig tartott volna megállás nélkül végig tenger fölött. Tartalék üzemanyag tartályokat szereltek a szárnyak alá. Azt mondták, meg tudom csinálni. Végül meg is csináltam. De csak hajszál híján. Ha az ember 190 cm magas, mint én, akkor nem tréfa dolog 5 teljes órán keresztül kuporogni a szűk pilóta fülkében. Görögországban az RAF-nek összesen 18 hurricane-je volt. A németeknek viszont legalább 1000 gépük. Nehéz időket éltünk. Kihűztek bennünket az Atén melletti támaszpontról, és egy ideig egy nyugatabbra lévő leszállópályát használtunk. A németek hamarosan azt is felfedezték, és szétbombázták. Ezért a megmaradt néhány géppel Dél-Görögországba. Egy kis mezőre repültünk, Argoszra, ahol az olivafák alá rejtettük el a hurrikéneket. Ez azonban nem mehetett így sokáig tovább. Hamarosan már csak 5 hurrikénünk maradt, és a pilóták közül is kevesen maradtak. Azzal az 5 géppel átmentünk Kréta szigetére. A németek elfoglalták Krétát. Néhányunknak sikerült megszökni, én is a szerencsések között voltam, megint Egyiptomban kötöttem ki. A századot feltöltötték, és új hurrikéneket is kaptunk, Haifába küldtek minket, az akkori Palesztínába, a mai Izraelbe, ahol a libanoni és szíriai németekkel és visi barát franciákkal harcoltunk. Ekkor döntött le a lábamról a korábbi fejsérülésem. A súlyos fejfájások miatt nem tudtam repülni. Szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítottak, és csapatszállítókkal visszaküldtek Angliába a Suez, Durban, Cape Town, Lagos, Liverpool útvonalon. Útközben német tengeralattjárók vettek üldözőbe minket az Atlanti-óceánon, az út utolsó hetében pedig minden nap nagy hatótávolságú Focke-Wulf bombázók támadtak ránk. 4 évet töltöttem távol az otthonomtól. Anyám, akit az angliai csata során kibombáztak Kenti házunkból, egy Buckinghamshire-i kis faluban élt. Örömmel látott újra viszont. Akár csak 4 nővérem és a bátyám. Kaptam egy hónap szabadságot, aztán váratlanul közölték, hogy Washingtonba, az Amerikai Egyesült Államokba küldenek, mint légügyi attasé helyettest. Ez 1942. januárjában történt, egy hónappal azután, hogy a japánok szétbombázták a Pearl Harborban állomásozó amerikai flottát. Azaz, most már az Egyesült Államok is belépett a háborúba. 26 éves voltam, amikor megérkeztem Washingtonba, és még csak meg se fordult a fejemben, hogy író legyek. 3. munkanapon délelőttjén a brit követségen lévő új irodámban üldögéltem azon töprengve, hogy vajon mi a fenét kellene csinálnom, amikor valaki kopogott az ajtón. Tessék! Egy igen alacsony, vastag acélkeretes szemüveget viselő férfi óvakodott be szégyenlősen a szobába. Bocsásson meg a zavarásért, kezdte. Egyáltalán nem zavar feleltem, épp semmi dolgom. Megállt előttem, láthatóan feszengett, szívesebben lett volna máshol. Azt hittem, talán állást akar kérni. A nevem, nyögte ki, a nevem Forrester. C.S. Forrester. Majdnem leestem a székről. Most viccel? Kérdeztem. Nem, mosolyodott el. Én vagyok az. És tényleg ő volt az. Maga a nagy író, Hornblower kapitány szülőapja, Joseph Conrad óta a legjobb tengeri történetek kiagyalója. Helyel kínáltam. Nézze, mondta. Én már túl öreg vagyok a katonáskodáshoz, jelenleg itt élek Amerikában. Egyetlen módon segíthetem a hazámat, Nagy-Britanniáról írok amerikai újságoknak és magazinoknak. Minden segítségre szükségünk van, amit csak Amerika nyújtani tud nekünk. A Saturday Evening Post nevű lap mindent kiad, amit megírok. Szerződésem van velük. Azért jöttem el önhöz, mert azt hiszem, talán van egy-két jó története. Már úgy értem a repülésről. Nem több, mint másoknak feleltem, rengeteg pilóta van, aki sokkal több ellenséges gépet lőtt le, mint én. Nem ez a lényeg, rázta meg a fejét Forrester. Ön most itt van, Amerikában, és mivel, ahogy itt mondják, átesett a tűzkeresztségen, ritka madárnak számít az óceánnak ezen a partján. Ne feledje, ők még csak most léptek be a háborúba. Pontosan mit várna tőlem, kérdeztem. Ebédeljünk együtt, javasolta, és evés közben meséljen nekem. Mondja el a legizgalmasabb kalandját, én pedig megírom a Saturday Evening Postnak. Minden apróság segíthet. Madarat lehetett volna fogadni velem. Még soha nem találkoztam egyetlen híres íróval sem. Alaposan szemügyre vettem, ahogy ott ült az irodámban. Az döbbentett meg a legjobban, hogy olyan hétköznapinak tűnt. Semmi szokatlan nem látszott rajta. Teljesen normális volt az arca, a beszéde, a szemüveg mögött a szeme, még a ruházata is. És mégis világhírű író volt. Milliók olvasták a könyveit. Azt hittem volna, hogy szikrák pattognak a feje körül, de legalábbis hosszú zöld köpenyt és széles karimájú csúcsos föveget visel. De nem. És akkoriban kezdtem rájönni, hogy a regényíróknak két jól elkülöníthető arcuk van. Az egyik a hétköznapi emberé, aki hétköznapi dolgokat csinál és hétköznapi nyelven beszél. A másik a titkos arc, ami csak akkor jön elő, amikor bezárul a dolgozószoba ajtaja és az író egyedül marad. Ekkor átkerül egy teljesen más világba, amit a képzelete ural, és tulajdonképpen ott él, azon a helyen, amiről éppen ír. Ha tudni akarják, én magam egyfajta transzbe esek ilyenkor, és minden eltűnik körülöttem. Csak a papíron mozgó tollhegyet látom, és gyakran előfordul, hogy két óra úgy elszáll, mintha csak néhány másodperc lett volna. Jöjjön, állt fel C.S. Forrester, menjünk ebédelni. Úgy látom, nincs más dolga. Az izgalomtól elszoruló gyomorral léptem ki a követség kapuján, a nagy ember társaságában. Olvastam az összes Hornblowert, és nagyjából minden mást is, amit csak írt. Imádtam, és még most is imádom a tengerről szóló könyveiket. Olvastam az összes Konrádot, és a másik csodálatos tengeri írót, Mariette kapitányt. És most együtt ebédelhettem valakivel, aki szerintem szintén rettenetesen jó volt. Egy kicsi, de drága francia étterembe vitte, ahova Mayflower Hotel, valahova a Mayflower Hotel közelébe. Pazar ebédet rendelt, aztán elővette a jegyzetfüzetét és a ceruzáját, golyóstollat még nem találták fel 1942-ben. Most pedig nézett rám, meséljen a legizgalmasabb, legijesztőbb vagy legveszélyesebb dologról, ami vadászpilóta korában történt önnel. Megpróbáltam. Elmondtam neki, hogy lőttek le a nyugati sivatagban, és hogyan gyulladt ki a gépem. A pincérnő két tányér füstölt lazacot tett elénk. Miközben igyekeztünk elfogyasztani, én beszélni, Forrester pedig jegyzetelni próbált. A főfogás sült kacsa volt zöldségekkel, burgonyával és sűrű szavtal. Ehhez az ételhez teljes figyelem és két kéz kellett. Az elbeszélésem akadozni kezdett, Forrester pedig gyakran letette a ceruzát, hogy a villát vegye kezébe, majd fordítva. Nem ment túl jól a dolog. És mindamellett soha nem voltam jó előadó. Nézze, dőltem hátra végül. Ha gondolja, megpróbálom leírni, mi történt, és elküldöm önnek. Aztán majd átírja, ahogy kell. Hát nem könnyebben menne? Még ma este megcsinálom. Ez volt az a pillanat, ami megváltoztatta az egész életemet, bár akkor még nem tudtam erről. Ragyogó ötlet csillant fel Forrester szeme. Akkor elteltem ezt az idétlen noteszt, és végre kiélvezhetjük az ebédet? Tényleg megtenni? Nagyon szívesen feleltem, de ne számítson hol mire meg műre, csak leírom a tényeket. Ne aggódjon, biztosított. Ha megvannak a tények, akkor meg tudom írni a sztorit. De kérem, tette hozzá, ne feledje a részleteket. Ez számít a legtöbbet a mi szakmánkban. Az apró kis részletek, például, hogy elszakadt a bal cipőfűzője, vagy hogy egy légy szállt a poharára ebédnél, vagy hogy a férfinak, akivel beszélt, volt egy törött foga. Próbáljon meg mindenre visszaemlékezni. Megteszem, amit tőlem telik, ígértem. Megadott egy címet, ahova elküldhettem a történetet. Aztán elfelejtettük az egészet, és kényelmesen befejeztük az ebédet. Mr. Forrester azonban nem volt túl jó beszélgető partner. Az biztos, hogy nem beszélt olyan jól, mint ahogy írt, és bár kedvesen viselkedett, egyetlen szikra sem pattant ki a fejéből. Ennyi erővel akár egy intelligens brókerrel vagy ügyvéddel is beszélgethettem volna. Aznap éjjel, a Washington egyik kertvárosában álló kis házban, ahol egyedül laktam, leültem és megírtam a történetemet. Körülbelül 7-kor kezdtem el, és éjfélkor befejeztem. Emlékszem, egy pohár portugál brandyvel tartottam ébren magam. Életemben először teljesen elmerültem abban, amit csináltam. Visszarepültem az időben, és újra a sistergő forróságú líbiai sivatagban találtam magam, talpam alatt fehér homokkal. Felmásztam az öreg Gladiator pilóta fülkéjébe, becsatoltam magam, megigazítottam a sisakomat, beindítottam a motort, és felszállási engedélyt kértem. Döbbenetes volt, milyen tisztán tért vissza minden emlékem. A papírravetésük nem okozott nehézséget. A történet, mintha saját magát mesélte volna, és a ceruzát tartó kezem villámsebesen járt ide-oda az oldalakon. Amikor végeztem, csak a móka kedvéért címet is adtam neki. Gyerekjátéknak neveztem el. Másnap a követséggel legépelte nekem valaki, és elküldtem a kéziratot Mr. Foresternek. Aztán elfelejtettem az egészet. Pontosan 2 héttel később megérkezett a nagy író válasza. Így szólt. Kedves R.D., jegyzeteket vártam öntől, nem egy kész történetet. Meg vagyok döbbenve. Az írása csodálatos. Egy tehetséges író műve. Egyetlen szaván sem változtattam. Azonnal elküldtem az ügynökömnek, Harold Matsonnak, és megkértem, hogy a személyes ajánlásommal vigye el a Saturday Evening Postnak. Örömmel értesítem, hogy a Post azonnal elfogadta az írást, és $1000 fizetett érte. Mr. Matson jutaléka 10%, mellékelek egy csekket $900. Az öné. Amint azt Mr. Matson szintén mellékelt leveléből láthatja, a Post szeretné, ha további történeteket írna nekik. Remélem vállalja. Tudod róla, hogy ön író? Gratulálok, és a legjobbakat kívánom. C.S. Forrester. Na hát, gondoltam, te jó ég, $900, és ki fogják adni. De hát nem lehet, hogy ez ilyen könnyen megy. Furcsa, de ilyen könnyen ment. A következő történetem fikció volt, én találtam ki. Ne kérdezzék miért. Mr. Matson azt is eladta. A következő 2 évben ott Washingtonban összesen 11 novellát írtam üres estéimen. Mindegyiket amerikai magazinok vették meg, később pedig egy kötetben is megjelentek az írások Over to You címmel. Ennek a korszaknak a kezdetén egy gyerektörténetbe is belekezdtem. A Gremlinek, Szörnyecskék címet adtam neki. És azt hiszem, én találtam ki magát a szót is. A történet szerint a Gremlinek apró emberkék voltak, akik az RAF vadászgépeiben és bombázóiban laktak, és nem az ellenség, hanem ők tehettek a golyóütötte lyukakról, a harc közben kigyulladó motorokról és a lezuhanásokról. A Gremlinek feleségeit Fifinelláknak, gyerekeiket pedig Bigyóknak nevezték. A történet láthatólag egy tapasztalatlan író által született, mégis megvette Walt Disney, aki egész estés rajzfilmet akart csinálni belőle. Előtte azonban megjelent a Cosmopolitan magazinban Disney színes illusztrációival 1942. decemberében. Ezután a Gremlinek híre sebesen terjedni kezdett az egész RAF-en és az Egyesült Államok légierején belül, és egyfajta legendává vált. A Gremlinek miatt 3 hét szabadságot kaptam a követségen, és elutaztam Hollywoodba. Ott Disney költségén egy Beverly Hills-i luxus hotelben szálltam meg, és kaptam egy hatalmas csillogó autót is. Minden nap együtt dolgoztam a nagy Disney-vel, Burbanki stúdiójában a készülő film történetén. Estét adtak a tiszteletemre. Még mindig csak 26 éves voltam. Disney hatalmas irodájában, ahol minden szót sztenográfon rögzítettek és később legépeltek, sztori megbeszéléseken vettem részt. Ott lődörögtem a szobákban, ahol a tehetséges és fegyelmezetlen rajzfilmkészítők dolgoztak, azok, akik addigra már létrehozták Hófehérkét, a Dumbót és a Bambit, és még sok más csodálatos filmet. Disneyt akkoriban nem érdekelte, mikor értek be a stúdióba, és hogyan viselkedtek ezek az őrült művészek, mára még elvégezték a munkájukat. Amikor letelt a 3 hét, visszamentem Washingtonba, és a többit rájuk hagytam. A Gremlinek története gyermekkönyvként jelent meg New Yorkban és Londonban, tele Disney színes rajzaival, természetesen a Gremlinek címmel. Manapság már elég nehezen lehet hozzájutni egy-egy példányhoz, nekem is csak egy van. A film soha nem készült el. Van olyan érzésem, hogy Disneynek nem igazán tetszett a történet. Hollywood elég messze volt az Európa fölött dúló nagy légiháborútól. Emellett a történet a királyi légierőről szólt, nem pedig az ő honfitársairól, és ez szerintem csak tovább fokozta ellenérzéseit. A végén elvesztette iránta az érdeklődését, és ejtette az egész ügyet. A kis Gremlin könyv jó voltából valami más, egészen rendkívüli dolog történt velem a háborús évek Washingtonjában. Eleanor Roosevelt felolvasta unokájának a Fehérházban, és látszólag el volt ragadtatva tőle. Vacsora meghívást kaptam tőle és az elnöktől. Izgalomtól remegve mentem el. remekül éreztük magunkat, és újra meghívtak. Aztán Mrs. Roosevelt megkért, hogy töltsem a hétvégét a Hyde Parkban, az elnök vidéki házában. Akár hiszik, akár nem, ott rengeteg időt töltöttem kettesben Franklin Roosevelt-tel pihenői során. Mellette ültem, míg a vasárnapi ebédek előtt megkeverte a martinikat, és közben ilyeneket mondott. Épp most kaptam egy érdekes sürgőnt Mr. Churchill-től, aztán beszámolt a tartalmáról. Talán a Németország bombázására készült új haditervről, vagy a tengeralattjárók elsüllyesztésének lehetőségéről. Én pedig mindent megtettem, hogy nyugodtnak és beszédesnek tűnjek, noha valójában egész testemben remegtem a felismeréstől, hogy a világ leghatalmasabb embere elmondja nekem ezeket az óriási titkokat. Néha kocsijával körülvitt a birtokon, azt hiszem egy rokkantsága miatt speciálisan átalakított régi Fordja volt. Minden kézzel lehetett vezérelni benne. A testőrei emelték át a tolókocsiból a vezetőülésbe, aztán elhessegette őket, és elindult borzalmas sebességgel hajtva a keskeny utakon. Az egyik Hyde Parki vasárnapi ebéd során Franklin Roosevelt elmesélt egy történetet, ami megdöbbentette az összegyűlt vendégeket. Úgy 14-en ülhettünk a hosszú ebédlőasztal körül, köztük Martha norvég hercegnővel és a kabinet többi tagjával. Valami elég íztelen fehér halat ettünk sűrű szürke mártással. Az elnök váratlanul rámutatott, és így szólt. Van itt egy angolunk. Hadd mondjam el, mi történt egy másik angollal, a király követével, aki 1827-ben járt Washingtonban. Megmondta az illető nevét is, de már elfelejtettem. Itt tartózkodása során a követ elhunyt, folytatta az elnök, és a britek valamiért ragaszkodtak hozzá, hogy a holttestet hazavigyék Angliába, és ott temessék el. Na már most, ez csak egyetlen módon lehetett véghez vinni. Alkoholba kellett áztatni. Így hát betették a holttestet egy hordó rumba, a hordót oda kötötték egy schooner árbócához, és a hajó elindult hazafelé. Úgy egy hónap múlva a kapitány borzalmas bűzre lett figyelmes, ami a hordóból áradt. A nyílt tengeren jártak. A bűz addig fokozódott, hogy végül a tengerbe kellett dobni a hordót. De tudják-e, miért bűzlött? Kérdezte az elnök híres mosolyát villantva vendégei felé. Majd én megmondom. Néhány matróz lyukat fúrt a hordóba, majd bedugaszolta. Aztán éjjelente benyakoltak a rumból. A baj akkor kezdődött, amikor elfogyott a rum. Franklin Roosevelt ekkor harsányan felnevetett. Az asztalnál ülő hölgyek közül többen elsápadtak, és láttam, hogy feltűnés nélkül eltolják maguk elől a főt hallal teli tányérokat. Akkoriban kizárólag kitalált történeteket írtam az első kivételével. Nem érdekelnek a valóban megtörtént eseményekről szóló elbeszélések, a saját élményeimből pedig kifejezetten nem szeretek írni. Ez a magyarázat annak, miért olyan hiányos ez a történet. Könnyűszerrel leírhattam volna, milyen volt szemtől szemben harcolni német vadászokkal 4,5 kilométer magasan az aténi Parthenon fölött, vagy fogócskázni Észak-Görögország hegycsúcsai között, de nem akartam. Számomra a történetek kitalálása jelenti az írás örömét. A Forrester Storyn kívül talán egyetlen valós történetet írtam egész életemben, és azt is csak azért, mert teljesen lenyűgözött a téma. Egyszerűen nem tudtam ellenállni neki. A Mildenhall-i kincs címet kapta. Nos, íme, így lettem író. Ha a jó szerencsének köszönhetően nem találkozom Mr. Forresterrel, valószínűleg soha nem történik meg. Most, több mint 30 évvel később még mindig kínlódom az írással. Számomra a cselekmény kitalálása az írás legfontosabb és legnehezebb része. Nagyon nehezen jönnek új eredeti cselekményötletek. Az ember sohasem tudhatja, mikor támad egy ígéretes ötlete, de mikor megtörténik, akkor két kézzel meg kell ragadni, és nem szabad elengedni. Az a trükkje a dolognak, hogy azonnal le kell írni, különben feledésbe merül. A jó történet olyan, mint egy álom. Ha nem írjuk le az álmunkat közvetlenül ébredés után, akkor jó eséllyel elfelejtjük, és soha többé nem fogunk már emlékezni rá. Ezért aztán, amikor beugrik egy jónak tűnő gondolat, azonnal rohanok a ceruzáért, krétáért, rúzsért, vagy bármiért, amivel írni lehet, és papírra vetek néhány sort, amiből később eszembe fog jutni az ötlet. Gyakran egyetlen szó is elég. Egyszer egy vidéki úton mentem a kocsimmal, és eszembe jutott egy sztori ötlete egy liftről, ami megakad egy üres ház két emelete között. A kocsiban semmilyen írószerszámot nem találtam, úgyhogy megálltam és kiszálltam. A kocsi hátulja csupa por volt. Az ujjammal egyetlen szót írtam a porba. Lift. Ennyi elég is volt. Amint hazaértem, egyenesen a dolgozószobába mentem, és leírtam a szót egy régi piros kötésű iskolai füzetbe, ami a Novellák egyszerű címet viseli. Azóta van meg ez a füzet, amióta komolyabban foglalkozom az írással. 98 oldalból áll. Megszámoltam. Nagyjából az összes oldal tele van az úgynevezett ötletekkel. Sok közöttük a rossz, de szinte az összes gyerekkönyvem és novellám egy-egy ilyen 3-4 soros feljegyzésként kezdte életét a kopott, piros kötésű füzetben. Például egy csokoládégyár, ahol fantasztikus dolgok készülnek, és egy őrült vezeti. Ebből lett a Charlie és a csokoládégyár. Történet Mr. Foxról, aki valóságos föld alatti alagút hálózatot ásott a falu boltjaihoz, éjszakánként az alagutakon át bemegy a boltokba és elveszi, amire szüksége van. Fantastic Mr. Fox. Jamaica és a kisfiú, aki látta, hogyan fognak el helyi halászok egy óriás teknőst, könyörög az apjának, hogy vegyék meg és engedjék szabadon, hisztéria az apa megveszi, aztán a fiú elmegy a teknőssel. A fiú, aki beszélgetett az állatokkal. Egy ember valahogy képes átlátni a milliókat szerez a kaszinóban. Ebből lett a Harry Sugar. Ezek a rövid feljegyzések, néha 5, sőt, akár 10 évig is porosodnak a füzetben, anélkül, hogy felhasználnám őket. Az ígéretesekből azonban mindig lesz valami a végén. És ha már nem is derül ki belőlük, szerintem akkor is megmutatják, milyen vékony szálakból szövődnek a gyerekkönyvek és a novellák. A történetek írás közben építkeznek és terebélyesednek. A legjobb részek az íróasztalnál születnek. Egyetlen történetet sem lehet azonban megírni, ha nem ismerjük a cselekménynek legalább az elejét. Más szóval, szinte tehetetlen lennék a füzetem nélkül. Kérdés. Mi a közös a Hortobágy menti agykutatóban és a nagyrapolti biokémikusban, ami viszont nem mondható el a szolnoki jogtudósról? Válaszokat a tanfelügyelő@estiskola.hu e-mail címre kérem október 24-én 12 óráig. A Herschel bekukkantott. Az Európai Herschel űrobszervatórium lenyűgöző felvételt készített a Dérfehér tájút rendszerről csillagképződés közben. Felvidít a déli étek. Földközi-tengeri étrenddel elkerülhető a depresszió kialakulása, állítja egy spanyol kutatás, amelyet 10 000 hagymalila felnőttön végeztek. Rajzfilmfigura a Playboy címlapján. A Simpson sorozat anyafigurája Marge Simpson az első rajzfilm karakter, ami valaha is a Playboy magazin Delfti kék címlapjára került. Erika Viola Gall Dino. Kövületvadászok hatalmas dinoszaurusz láblenyomatát találták meg Kelet-Franciaországban, mely egyben a legnagyobb is Európában. Művelt nőkkel tovább. Az iskolázott nők tovább élnek egy égővörös vétkutatás szerint, sőt, párjuk élettartamát is képesek meghosszabbítani. Még egy gyűrű. Egy irdatlan nagy új daruszürke porgyűrűt fedeztek fel a Szaturnusz körül, amely a bolygótól 13 millió kilométerre lebeg. Sikeres szívműtét. Elizabeth Taylor twitteres honlapján nyugtatta meg rajongóit, hogy a műtét sikeres volt, és az érzés most olyan, mintha új dübári rózsaszín ketyegőt kapott volna. Holdba csapódott két űrhajó. A NASA szándékosan ütköztette a Holdba két datoja barna űrhajóját, hogy víz jégnyomára bukkanhasson.